Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, virágvasárnapra, bőjt 6. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Zakariás könyve 9. fejezetében, a 9-től a 12. versig a következőképpen. Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovakat Jeruzsálemből. Kivész a harci így is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. A veled kötött szövetség vérért azonban vérért szabadon bocsátom fogjaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeres kárpótlást adok nektek. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, talán joggal mondhatjuk így is, hogy egész életünk nem más, mint várakozás a királyra. Persze nem valami Robin Hood-féle várakozás, ahol az Anglia királyára várva igyekszünk addig is igazságot tenni, és ilyen-olyan akciókat végrehajtani, hiszen hát a földi királyok egészen mást hoznak, mint amit a mennyei király kínál számunkra. A földön királyok, kiskirályok, hercegi családok, uralkodói, dinasztiák uralkodnak, pucsból lett diktátorok, és csak ritkán tiszta vezetők, leginkább tisztátalan vezetőket látunk szerte minden felől, akik igyekeznek maguknak valamiféle módon hatalmat összegyűjteni és gyakorolni az emberek felett. És persze jól ismerjük azt is, hogy ez mennyi visszássággal jár, mennyi visszaélés van körülöttük, mennyi minden elkeseredés jár a nyomukban az emberek szívében, megcsömörlött már tőlük országvilág. Most mégis, amit Zakariás már előre megjövendölt, arra várunk, az valami egészen más. Ez a király nem okoz se csömölt, se undort, se unalmat, se nem csalódás jár a nyomába. Mert hát nézzünk is csak körül azért, hogy milyenek a mai királyok. Sokféle van, nem csak a hagyományos értelembe vett királyok. Hát annyi kis király tör uralomra felettünk, hogy szinte nem is tudjuk hova kapkodni a fejünket, már lassan azt érezzük, hogy csak körbe-körbe forog, amíg le nem csavarodik a nyakunkról. Mert igyekeznek politikai kis királyok elcsavarni a fejünket, hogy őket imádjuk. Más szavakkal talán, de végső soron mégiscsak ezt igénylik. Az egyedüli úr helyett. Nem csak a római császárok igényeltek tehát ilyen címet, hanem rejtetten ki nem mondva a maiak is. Vagy éppen a média kis királyok igyekeznek a fejünket elcsavarni, hogy magunk is megteljünk azzal a szennyel, amit igyekeznek ránk önteni. Soha nem volt töménységben folyik ez manapság, ahelyett, hogy a Jézusi tisztaságot találnánk meg. Vagy éppen ideológiákat gyártó kiskirályok igyekeznek elcsavarni a fejünket, hogy a maguk mindenféle összetákolt elméletét azt vegyük elő, és abba vessük a bizalmunkat az érkező megváltó reménysége helyett. Aztán a másik nagy úr, a piaci kiskirályok igyekeznek elcsavarni a fejünket, hogy hát egyedül az ő terméküktől várjunk jobbulást az életünkben. Ezt vegyük meg, azt vegyük meg, és mennyivel jobb lesz nekünk, és ebbe vessük ilyen értelemben is a reménységünket, az üdvösség boldogsága helyett. A jólétünkről beszélnek, de valójában mégiscsak a maguk jólétére gondolnak. Az ország felvilágzásáról terjed persze a propaganda, meg az egész világ gazdasági előremeneteléről, és közben csak egyre és egyre romlik körülöttünk minden. a békességről áradoznak, és közben fegyverkeznek. Hiszen mit is olvastunk Zakariásnál, ő mondhatjuk talán is, hogy egy leszerelés hajt végre majd az a király, akiről ő beszél, és akit mi természetesen virágnap, vasárnapon különösen is látjuk, hogy a jeruzsálemi bevonulásnak a képe ez. Hát valóban nem géppisztolyokkal érkezett, nem csak azért, mert akkor ilyenek még nem voltak, hanem azért, mert ő egészen másképpen gyakorolja az uralmát. Milyen is volt annak idején, amikor Izrael királyt kívánt, és miért kellett nekik király? Mert azt mondták, hogy hát a környező népeknek is van királyuk, úgy indulnak például hadba. Megint csak a fegyverkezés terén. Nagyon jól jön egy vezető, aki elviszi az országot a háborúba. És nekünk is annyiszor jól jött egy vezető, aki belevitte az országot a háborúkba, és aztán persze nyögtünk utána. Még a győztes háborúk sem olyan fényesek valójában. Hát még a vesztes háborúink. És hát így bukott bele Izrael maga is ebbe a vágyba, mert Isten engedett nekik, ahogy ez Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, más vonatkozásban, de végül is erre vonatkoztathatóan is megfogalmazta, Isten engedte a saját vágyaiknak kiszolgáltatni magukat. Hát ha királyt akartok, szinte ezt mondani, hát akkor nesze nektek király, majd meglátjátok, hogy hogy jártok vele. És aztán persze nyilvánvalóan kiderült, hogy ez nem jött úgy össze. Nem váltak be a reményeik a királyokkal, hiszen már mindjárt a legelső elbukott. Sault Isten maga elvetette. És hiába uralkodott még az idő tekintetében hosszabb ideig, de valójában már Dávid volt a szíve szerint való király. És szinte utána a sorba jövő királyoknál is döntő többségében azt olvassuk, hogy Isten szemében rosszat tettek, és rosszul vezették az országot, és rosszba vitték bele a népüket. Hát ezért is fokozódott aztán a várakozás, hogy majd jön Isten rendelte igazi király, aki már helyesen uralkodik, aki diadalmas lesz, aki megszabadítja őket a sok rossztól, és ebben a várakozásban telt aztán az életük, hogy jön majd egy igaz király, egy diadalmas király. Persze másképpen valósult meg aztán, mint ahogy ők gondolták. Mert túl földhöz ragadtan várunk mi magunk is sokszor jobbulást az életünknek. Túlságosan ebbe a világba rendezkedve tudunk csak elgondolni magunknak áldás Istentől. Hát ezért nem úgy alakult a nép sorsa sem, ahogy ők gondolták, és ezért nem úgy történt a király érkezése sem, ahogyan ők gondolták, mert nem a számszeréllyel fegyverkezett fel, mint Robin Hood, vagy mint ahogy itt is olvassuk, hogy ki veszik majd az íj az országból, amikor ez a király uralkodik. Hát ezért van az, hogy szamáról jön, és nem lovon, ahogy nagyobb pompa elvárná, másképpen érkezik. De mégis voltak, akik felismerték a napkeleti csillagot, a napkeleti bölcsek képében, és felismerték a királyt ott a szalmában is. Izrael királyt várt, aki dicső, aki igaz, de aki aztán végül másképpen jött el, mint ahogy mi vártuk. Mert Isten dicsősége másképpen valósul meg, mint az emberé, másképpen valósul meg, mint ahogyan azt az ember elgondolná. Mert az ő győzelme, az nem az egyre több fegyver felszerelése, hanem éppen a lefegyverzés és a leszerelés, hogy egyre kevesebb és kevesebb fegyverre van már szükség, mert ő az igazi diadalmat hozza el. Egészen felül is múlja a képzeletünket emiatt. Valóban őt lehet csodálni és imádni érte, hát nem úgy, mint a mai sztárocskákat, akik népszerűek sok tekintetben, nagy pompával tudják őket ünnepelni és imádni szinte, vagy szó szerint is akár, vagy nem is olyan, mint nagyszerű diplomaták, akiket csindradatával fogadnak, politikusokat, akiket szintén ilyen tisztelettel lehet övezni, vagy éppen formálisan uralkodó királyokat, ahogy sok ország tekintetében, ha nem is a hatalmat gyakorolják, de még ott vannak. És bizony rá kell jönni, hogy mi sem tudjuk a dicső királyt imádni, dicsőíteni és rajongani igazán úgy, ahogy ezt megteszik emberi kis királyokkal és mindenféle emberrel, és még lemaradunk még emögött is. Az derül ki, hogy a mi imádatunk és hódolatunk még ezt sem teljesíti, pedig itt csak emberekről van szó, most pedig Isten fia közelít. Hiszen imádatunk isteni tárgya lehető, senki más, hiszen csak az Urat lehet imádni. De őt valóban lehet dicsőíteni, és az ő dicsőségét az egeknek egei sem foghatják fel. Ő érte valóban van miért rajongani, hiszen el se tudjuk mondani, hogy mennyi mindennel halmoz el minket. Mennyi minden az, amit ajándékként tőle kaphat az életünk, és tőle mi magunk is egyre és egyre szabadabbak és győztesebbek lehetünk az ő oldalán. Bőven van éppen ezért okunk repesre várni és örvendezni a király érkezésén, aki, ahogy fogalmaz az új fordítás, igaz és diadalmas, vagy ahogy az eredeti szöveg alapján pontosabb lenne fogalmazni, és ráadásul így még nyilvánvalóbban Jézusra utal ez a szakasz, hogy aki igaz és szabadító, még aki a károli fordítást veszi elő, az így találja meg, mert ő benne van a Jézus név, a szabadító, emlékezzünk, ahogy már a születésénél is szó van erről, azért kell Jézusnak elnevezni, mint a Józsué neve még a héberesebb formából, itt a görögösebb kerül elő, azt jelenti, hogy szabadító. És persze jól ismerjük a virág vasárnapi történetet, hiszen évről évre újra és újra elénk kerül, akár a passió részletesebb vonásaival, akár ilyen módon egy-egy ige hirdetés kapcsán virág vasárnapra. Sokszor hallottuk, és jól ismerjük minden bizonyára. De azt is hirdeti tehát, hogy amint egy fél évezredes zakariási profécia valósul meg benne. Tehát világos mindenki számára, ezt idézi Máté is, és most ezt halljuk közvetlenül Zakariástól, és tudjuk jól, hogy Jézus bevonulásával beteljesedik. Legalábbis az első lépése a proféciának, hiszen a teljes béke az ebben az értelemben még vissza van. Ma van minden esetre a diadalmas király bevonulásának a napja, amely viszont egészen más, mint amiket mi megszoktunk, mint ahogy az emberek ilyen módon egy bevonulást végrehajtanak, vagy ahogy Jeruzsálemet újra és újra elfoglalták különböző uralkodók. Már az Ószövetség idején többet olvasunk, ahogy elfoglalta akár Szanhérib vagy Nebukadnezár, de aztán a későbbi időkben is jöttek mindenféle uralkodók, perzsák, vagy éppen az oszmán-török birodalomból sok-sok módon vonultak be győztesen és diadalmasan, és elfoglalták a várost. És érdekes az, ahogy 10 évvel ezelőtt is elénk kerülhetett már ez az ige szakasz, bár lehet, hogy akkor is passió olvasás volt, és nem közvetlenül, de minden esetre akkor még csak 2 verset adtak elénk a egyházi előírásban, most 4-et, és ezért nagyon figyelemre méltó ez a többlet, például az, hogy a fellegvárra utal. Hogy gyertek vissza a fellegvárba, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Jézus most ezt teszi meg. Megy, nem a kardok erejével, meg az íjakéval, hanem egyszerűen az isteni hatalmával elfoglalja a fellegvárat, hiszen ne feledjük el egészen, hogy mi is ennek az eredete. Dávid beteljesítve többek között a honfoglalást is több száz év után elfoglalta Jebuszt, azaz Jeruzsálemet, és oda tette a palotáját. A Sion az tulajdonképpen egy erődítmény, tehát ilyen értemben ez is egy fellegvár, ahova szó szerint, ha most nem is kerül elő a városba bevonuláskor, de jól tudjuk, hogy maga a Sion jelkép az kiterjedtebb is tud lenni, és a városra, illetve Isten népére is sokszor alkalmazzuk. Most hangzik a Sion leánya is, meg a Jeruzsálem leánya is egymás mellett, hát pontosan ezért van, hiszen amikor még Dávid elfoglalt, akkor nem létezett az a Jeruzsálem, ami később kinőtt belőle, hanem akkor tulajdonképpen a Sion volt az elsősorban egy erődítmény, egy fellegvár, amit elfogadott, vagy elfoglalt. De lehet persze, hogy olyan is előkerült az akkoriak képében, hogy Tíruszt is nevezték szikla erődnek, amelyet aztán Nagy Sándor könnyedén bevett, és megmutatta, hogy végül is mennyit ér ez a fajta fellegvár. Vagy esetleg egy kicsit későbbi fellegvára is gondolhatnak már az emberek manapság, meg az akkori időkben. Hát ott volt a Heródes által épített Maszada erőd, ami egy hegyen van, tehát már csak ezért is megközelíthetetlennek vélték. És ez tény az, hogy évekig kitartott a zsidó háborúban, és tulajdonképpen jóval később esett el, mint ahogy az egész ország maga. De azért mégiscsak ezek az emberi fellegvárak. Úgyhogy végül vissza kell inkább kanyarodnunk a Sion erődjéhez, és jelképesen most tulajdonképpen ezzel a proféciával már azt is elmondja, hogy Jézushoz, az ő halálához térjünk vissza, hiszen tulajdonképpen ott van egészen közel, és a Sionnak a jelképe az összenő egy kicsit a Golgotával is. Hát ez derül ki tehát, hogy az igazi erőd, az igazi menekülés az itt van. Azt nem a hadsereg erejében kell megtalálni, és nem a háború győzelmében, hanem abban az erődben, amely Jézus erődje volt ilyen értelemben. Hiszen ő Dávid fia, aki örököse a Sionnak, és ő Isten fia, aki a Golgota erődjén győz, akkor is, hogyha kívülről nézve ez vereségnek és halálnak tűnik. De éppen ezért mutatja, hogy a halálra más szemmel nézzünk Jézusban, mint nélküle. Hiszen nem a végső állapotot kell meglátnunk benne, ma sem, amikor emlékezünk a héten történt temetésre, hanem azt kell meglátnunk, hogy ez Jézus győzelmének a helyszíne. És az ő sírja üres maradt, és azt mondta, hogy az övéi ugyanígy kilépnek majd a sírokból az utolsó napon. Minden esetre másfajta fellegvárat mutat elénk ez a profécia, nem az emberek által épített erődítményeket, amelyek aztán mégis előbb-utóbb csak-csak bevehetők, és a mai időkben meg különösen nem gondolhatjuk azt, hogy egy kőépület bármitől megvédhetne, hiszen annál sajnos már sokkal pusztítóbb fegyvereink vannak, hogy ez bármit jelenthetne. Hát minden esetre, amikor földi erődöket építünk, földi uralmakat alapítunk, és királyságokat szó szerint vagy jelképesen, hát akkor bizony a mi fejünkben a diktatúrák, az önkény uralmak tornyosulnak inkább a kövek helyett, amelyek erődöt alkothatnának. És csak Jézushoz másfajta királyságot és másfajta uralmat. Mert, hogy mondtam, ő igaz és diadalmas az új fordításunk szerint, de a héber szó az a szabadítóra utal vissza, a Józsuéra, a Jósuára többféle formában használták, ugye, hogy a hát a héber meg az arám nyelv is változott idő során, de a lényeg az, hogy a Jézus név szerepel ebben a proféciában is. És őt ismerjük egyedül, aki nem leigázni jött. Aki felemelni jött, azért jött győzelmet aratni, hogy ebben részesítsen minket. És nem pedig elnyomjon minket. Nem ellenünk, hanem értünk győzött, ha úgy tetszik. És ő nem könnyeket fakasztott, amikor bevonult Jeruzsálembe, hanem könnyeket törölt. És nem sebeket ütött, hanem gyógyította ezeket a sebeket. És persze nem idegen hódítóként toppant be, hanem a sajátjába jött akkor is, hogyha a sajátjai nem fogadták be. Nem a vérontással hódított, és minél több áldozattal, hanem legfeljebb a saját vérét ontotta értünk, és ez is egy érdekes összefüggése a proféciának, hogy mit keres ott a szövetség vére vajon. Hát mi már, akik virágvasárnappal tudjuk összekapcsolni ezt így, felismerhetjük azt, hogy hát azért, mert ő úgy győzött, hogy nem mások, hanem a saját vérét ontotta ennek érdekében. A harci íjakat, a puskákat, a tankokat, a bombákat szüntette meg, hogy a háború helyett a békét hirdesse. Ki fegyver helyett önfeláldozással harcolt. Nem ránk támadt és ellenünk küzdött, hanem odaadta magát értünk. Hát ő a békesség királya, akit valóban kell köszöntenünk nekünk is, mint ahogy a Jeruzsálembe érkezésekor az üdvözlő nép is megtette. Persze nem arról szól a prófécia, hogy valami hamis pacifizmusba esünk bele, mint hogyha minden tekintetben csak a békesség és a nyugalom lenne Jézus körül. Ő maga is mondta, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, hanem azért jöttem, hogy kardot hozzak, ugyebár. Nem azt a kardot ugyan, amelyet az emberek szoktak hordani, de valamiféle módon ő beszél arról is, hogy igen, ő, aki a legszelidebb ezen a világon, most ezzel az alázatossággal bevonul, de aztán tudjuk azt is, hogy megátkozza a fügefát egy furcsa történetben, vagy ostort von a kötelekből a templomban, hogy kihajtsa a kufárokat, mert ő úgy diadalmas és szabadító király, ő úgy a békesség királya, hogy ő egyúttal az igazság királya is. Mert igazság nélkül nem lesz sose béke és nyugalom, akkor sem, ha ezt nem szeretjük bevallani, és sokszor tényleg csak önmagáért hangoztatjuk a békességet. Mert a diadalt és a békességet a magunk módján képzeljük el. De Zakariás furcsa módon arról beszél, hogy egyik kép sem jó, amit mi szoktunk használni, mert ezek nem Isten képei. A helyes út az alázatos király érkezése, aki majd kiírtja a kézívet és a harcíjat az országból, aki majd elhozza a lefegyverzést, a leszerelést, elhozza a tankok, rakéták és lőfegyverek, bombák eltűnését, és az ő uralma kiterjed tengertől tengerig. A világ közepétől a legszéléig, tulajdonképpen ezt írja le ez a profécia. Csak nem győzelemért lihegő hadvezérként fog ő bevonulni a történelmi hősök panteonjába, hanem jön szelíden, alázatosan, dicsőlovasság helyett, dicstelen szamárságon. Van egy gúnyrajz az ókorból, ahol Jézust a kereszten szamárfejjel ábrázolja, talán egy diák, aki ezt elkövette, és odaírja a társáról, hogy hát imádja az ő Istenét, és így festette le, kifejezve azt, hogy milyen szamánság mindaz, amit a keresztények hirdetnek. Lehet persze ez botránkoztató így figyelni, de kifejező mégiscsak, hogy a világ hogy tekint Jézusra és az ő követőire. És amíg nem nevettek rajtad is hasonló módon, akkor tulajdonképpen kérdés, hogy valódi az a hited, amit birtokolsz, és megmutattad-e ezt másoknak? Nem rejtette, de inkább véka alá, csak azért, hogy ne legyél gúnytárgya. Jézus vállalja, most bevonul dicsőségesen, de tudjuk jól, hogy néhány nap múlva egész más módon a versben is hallottuk, jön majd visszafelé még ezen az úton, de akkor már nem szamáron ül, akkor már a keresztet cipeli a vállán. Tehát ez az igazi botrány, ezt Pál apostol is többször említi meg, hogy bizony ez bolondság és botrány az emberek szemében. Hogy ő úgy győz, hogy alul marad a kereszten. Mi az erőszak véres diadalához vagyunk szokva, vagy éppen a diplomácia erőtlen békekereséséhez és a jogi úton kierőszakolt igazsághoz, de ő mégis szelíden jön és alázatosan vonul be. Jön közénk is, és ez az igaz békesség diadala. Az, hogy bevonul életünkbe, mert nem kényszerít persze, kopogtat az ajtón, de nem dörömből, halkan, alig hallhatóan zörgeti szinte az ajtót. Nem ő az, aki hangos, legfeljebb a hozsánázó tömeg az, és szinte magunk se halljuk meg a légyzümmögésnél is halkabb hangot. Ide akar lépni a te életedbe is, a szívedbe is, alázatosan és csendesen, igazságosan, és mégis diadalmasan, királyként. És ő jön, egyre közeledik, ahogy a Izrael népe is várta évszázadokon keresztül a Messiás, mindig frissen tartva a várakozásukat, és nem akartak lankadni, bár késett, és sokáig kellett várni, de így kell nekünk is egész életünkben várakoznunk a királyra, hiszen bármelyik pillanatban megérkezhet. Nincs már tovább más feladatod, mint határtalan öröm újongással pálmaágakat vagdosni, felső ruhádat teríteni elé és beállni az üdvözlők sorába, hogy hozsánna a Dávid fiának. Mert tulajdonképpen az őt üdvözlők, az üdvözülők. Amen. Imádkozzunk. Jadalmas mennyei királyunk, kérünk téged, ébresz szívünkben újongó örömöt, hogy hálaadással mehessünk eléd mi is. Légy áldott, hogy a te diadalod az nem háborúk és vérontások diadala, hanem a békesség győzelme. Emlékeztess mégis arra, hogy a te békéd soha nem lehet a miénk a te igazságod nélkül. Hogy se nem hatalmi szóra áll elő, se nem jelszavak egyesítő békéltetése révén, hanem igazságod által. Ismertesd meg velünk is ezt a te igazságodat, hogy mi magunk is megigazulhassunk általa. Hiszen az igazság az, hogy veszendő bűnösök vagyunk, akiket csak megbocsátó irgalmad menthet meg. Köszönjük, hogy megtetted nekünk ezért a bocsánatért a legnagyobb áldozatot, és önön véredet ontva életedet adtad népedért, haláloddal győzve bűneink felett. Amen.